Mielőtt belekezdenék a mai üzenetembe, elsősorban nektek, neked, aki az internet előtt figyeled a mai üzenetet, szeretném ajánlani a figyelmedbe a bibliai felfedező kurzust, amit február 15-e és 18-a között fogunk tartani. Ez egy 3,5 napos szeminárium, bentlakásos program Bakonybélben, egy gyönyörű erdőszéli hotelben, ahol a Biblia hit és Isten megismerésének az alapigazságairól lehet hallani, teljes ellátással, szállással 30 000 forintba kerül. Azért említem karácsony előtt, mert lehet ajándékba is adni olyanoknak, akik keresik Istent, Istenre vágynak, éljetek a lehetőséggel. A mai alkalommal szeretném folytatni a Lelkek lótetői című sorozatomat. Egy olyan újabb kártevővel, amely a felszín alatt képes a lelkünket pusztítani, rombolni, és képes elvágni, elrágni bennünket Istennek a szeretetétől, Istennek az életétől, attól az áldástól, amit Isten nekünk szánt. Ez a kártető pedig, ahogy látjátok is a címben, a lélek fájdalma. Hadd kérdezzem meg, voltál-e már úgy, hogy a lelked gyötrődött, és úgy érezted, hogy nem tudod csillapítani? Ki az, aki már élt át ilyet? A lelked gyötrődött, és úgy érezted, hogy nem tudod csillapítani. És úgy voltál-e már, hogy a lelked fájdalmát igyekeztél palástolni? Hogy mosolyogtál, megpróbáltál jó arcot vágni, úgy tenni, mintha minden rendben lenne, de közben a felszín alatt a lelked mégis gyötrődött. Ki az, aki volt már így az életben? A Biblia azt írja a Példabeszédek könyve, illetve a Prédikátor könyve 14. rész 13. versében, hogy nevetés közben is fájhat a szív, és az öröm vége is lehet bánat. Nevetés közben is fájhat a szív, az öröm vége is lehet bánat. Látjátok, a Biblia is beszél arról, a Biblia szerint is lehetséges, hogy valakinek a mosolya mögött kétségbeesés, a vidámsága hátterében fájdalom, és az öröm álarca mögött bánat rejtőzik. Vajon hány ember van, aki a külvilág felé ezt nem mutatja, de akinek a lelke fájdalma a felszín alatt megrokkantja az élet erejét. Emlékeztek rá, hogy a legutóbbi üzenetemben említést tettem arról a kutatásról, amelyet az öngyilkosságok okaival kapcsolatosan készítettek. A kutatók 120 olyan emberrel folytattak beszélgetést, aki öngyilkosságot kísérelt meg, de valamilyen módon mégis túlélte ezt. A beszélgetések során arra próbáltak magyarázatot találni, hogy vajon mi vihette rá ezeket az embereket erre a végzetes lépésre. A kutatás eredménye szerint az öngyilkosságok hátterében két fő ok áll. Az egyik a reménytelenség, vagyis amikor valaki úgy ítéli meg, hogy a helyzet, amiben van, az kilátástalan, a másik pedig az elviselhetetlennek érzett lelki fájdalom. Tehát az öngyilkosságok hátterében az egyik fő ok az az elviselhetetlennek érzett lelki fájdalom. Amikor valakinek annyira fáj a lelke, hogy úgy érzi, ezt már képtelen elviselni. Nem talál feloldást vagy enyhülést, és úgy gondolja, hogy csak azzal vethet véget a fájdalomnak, ha véget vet az életének. Akkor, amikor valakinek a lelkét fájdalom gyötri, különösen, hogyha nagyon nagy és feloldhatatlannak tűnő fájdalom gyötri, akkor megkörnyékezheti az ördög, az embergyilkos azzal a sugallattal, hogy add fel, mert számodra nincs enyhülés. Add fel, mert számodra nincs enyhülés. Ha valaha hallottad már ezt a sugallatot belül, akkor szeretném nagyon határozottan elmondani neked, hogy ez hazugság. Nem igaz. Két ok miatt sem igaz. Egyrészt azért nem igaz, mert ha Krisztus nélkül élsz és feladod, akkor a halál semmiféle enyhülést nem fog hozni számodra. Sőt, az a gyötrelem, ami a pokolban vár rád, az sokkal rosszabb lesz, összehasonlíthatatlanul sokkal rosszabb lesz minden földön elszenvedett gyötrelemnél. Tehát nem igaz. Másrészt azért sem igaz, mert van enyhülés. Igenis van enyhülés. Istennél van enyhülés minden lelki fájdalomra, és a mai napon ezt szeretném kihangsúlyozni és megmutatni nektek. Dávid már az Ószövetség idején azt írta a 62. Zsoltár 2.-3. versében. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget. Csak ő az én kősziklám és szabadítom, erős váram, nem ingadozom sokáig. Nézzétek, mit ír Dávid. Valószínűleg, sőt, egészen biztosan ezt nem pusztán a Szent Szellem kijelentéséből írta, hanem személyes tapasztalatból is. Azt mondta, hogy csak Istennél csendesül el az én lelkem, hogy tőle kapok segítséget. Tehát Istennél el tud csendesedni a lelkünk. Ő tud segítséget adni. Ő valódi kőszikla, valódi szabadító, és ha valaki ő hozzájön, és az ő vigasztalásával vigasztalódik meg, akkor igaz lesz az, amit Dávid írt, hogy nem ingadozik sokáig. Ingadozik, de nem ingadozik sokáig. Sőt, Dávid nem csak arra jött rá, hogy Istennél lehetséges az elcsendesedés és a vigasztalás, hanem arra is, azt is felismerte, hogy ez csak Istennél lehetséges. Az emberek, amikor a lelkük fáj, akkor sokféle eszközhöz folyamodnak. Van, aki a munkába temetkezik. Van, aki úgy csinál, mintha nem létezne a fájdalom. Van, aki iszik, vagy kábítószerezik, vagy más egyéb tudatmódosító szerekkel él. Van, aki belemenekül az élvezetekbe. De igazából egyetlen egy dolog van, ami a lélek fájdalmát érdemben enyhíteni tudja, ez pedig Istennek a jelenléte. Azt mondja Dávid, hogy csak Istennél csendesül el az én lelkem. Lehet, hogy talán most is küzdesz ezekben az időkben is a lelked fájdalmával. Hadd mondjam el neked, hogy Istennél van enyhülés. Istennél van gyógyulás, Istennél van szabadulás. Sőt, a Biblia szerint az ő fia, amikor eljött ebbe a világba, a názareti Jézus személyében, többek között azért jött, hogy a lelkünket felszabadítsa minden gyötrelem és minden fájdalom alól. Az Ézsaiás proféta könyvének a 61. fejezetében egy messiási profécia olvasható, amely Jézus Krisztus személyében teljesedett be. Olyannyira, hogy amikor Jézus a názareti zsinagógában megkezdte a földi szolgálatát, akkor ezt a messiási proféciát idézte, és azt követően kijelentette, hogy ő benne teljesedett be ez a profécia. Nézzétek csak, hogy mit profétált a Szent Szellem által Ézsaiás már Krisztus előtt körülbelül 800 évvel. Uramnak, az Úrnak szelleme nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosoknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét. Jézus Krisztus azért volt itt ezen a földön, és Isten azért kente fel, azért hatalmazta föl őt a Szent Szellem erejével és hatalmával, hogy jó hírt hirdethessen az alázatosoknak. Hogyha alázatos vagy, hogyha beismered a szükségedet, akkor Jézus Krisztusban Isten egy örömhírt küldött számodra. Az örömhír pedig az, hogy bekötözi Isten a megtört szíveket, hogy szabadulást hirdet a foglyoknak, hogy szabadon bocsátást a megkötözötteknek. És Isten jókedvének, szeretetének, érdemeinktől független jóindulatának a korszakát hozza el. Hogyha megtört szívű lennél, bármi miatt is, most, vagy az életed során, bármikor, akkor tudd azt, hogy Jézus Krisztusban van számodra a gyógyulás. Ő azért jött, hogy meggyógyítsa a megtört szívedet. Azért jött, hogy feloldjon téged a léleknek a fájdalmai alól. Azért jött, hogy visszavigyen téged Istennek a békességébe, nyugalmába, szeretetébe, sőt, örömébe. Azt mondja a Biblia egy másik helyen, hogy az Isten országa az megigazulás, tehát a bűnök alól való felmentést, Békesség és a Szent Szellem által való öröm. Akkor, amikor megismered Jézus Krisztust, és Jézus Krisztuson keresztül Istennek a jelenléte beáramlik az életedbe, akkor megtapasztalod azt, hogy a bűneid eltöröltetnek, hogy békességbe kerülsz Istennel, önmagaddal és az élettel, és Istennek az öröme lakozást vesz benned. Jellemezni fogja az életedet, és nem fogsz többé a lelki fájdalmak alatt élni. Jézus Krisztus ezért jött el ebbe a világba. Szóval, hogyha bármikor is azt a sugallatot hallanád az elmédben, a bensődben, hogy add fel, mert számodra nincs enyhülés, akkor tudd, hogy ez hazugság, mert Istennél van enyhülés számodra. Mivel azt hiszem, mindjárt ismerjük a lélek fájdalmát, és mivel úgy tűnik, hogy lehetetlen lelki fájdalmak nélkül az életet leélni, ezért szükséges és fontos, hogy felkészüljünk rájuk, illetve megtanuljuk, hogy hogyan kezeljük őket. Mit tegyünk akkor, ha ránk törne a lélek fájdalma, vagy mit tegyünk akkor, ha esetleg már tartósan, régebb óta kínoz bennünket. Nem szabad, hogy az embergyilkos áldozatává váljunk semmilyen módon. Nem szabad, hogy a lelki fájdalmak elrabolják, tönkretegyék azt az életet és azt az áldást, amit Isten nekünk szán. Úgyhogy ezért szeretnék ma erről a kérdésről beszélni, egy picit elemezni előttetek, és egy néhány hasznos tanácsot adni arra az esetre, hogyha a lelkünk mégis fájdalmak közé kerülne. Az első dolog, amit szeretnék mondani, hogy nem a fájdalom a legfőbb probléma. Amikor lelki fájdalmat élünk át, akkor hajlamosak vagyunk a fájdalom körül forgolódni. A fájdalomra gondolni csak. Persze, mert azt érezzük. De valójában, amikor a lelkünk fáj, akkor nem a fájdalom a probléma, hanem az, ami a fájdalmat okozza. Ugye van itt egy-két orvos a közöttünk, meg egészségügyi végzett ember. Amikor elmegy valaki az orvoshoz, és elmondja neki, hogy doktor úr, fáj, akkor az orvos azonnal tudja, hogy nem a fájdalom a betegség. A fájdalom az csak a betegségnek a tünete. És a fájdalmat úgy lehet orvosolni, hogyha orvosoljuk a betegséget. Nem a fájdalom a baj, az csak a baj következménye. Nem a betegség a fájdalom, hanem a betegségnek a tünete. A fájdalom az egy reakció. Egy jelzés a testben is, a szervezet részéről, hogy baj történt, hogy valami nem jól működik. Ez olyan, mint egy nagy üzemben, gyárban a riasztóberendezés. Ja, azért építenek ki riasztóberendezéseket, hogy ha valami meghibásodik, vagy valami rendellenesen működik, akkor az a riasztó az zavaró, bántó hangot adjon, és ezzel felhívja a figyelmet a rendellenességre. Nem a zavaró hang a probléma, hanem a rendellenesség. Egyszer hallottam egy történetet, hogy volt egy férfi, aki kint élt egy tanyán. És hát lefeküdt aludni este, mint ahogy minden este is ez a szokása volt, és éjszaka arra ébredt, hogy a kutyája elkezdett ugatni. Kiment az ajtóba, körülnézett, nem látott semmit, mondta, maradj csendbe, és visszament lefeküdni. De éppen, hogy elaludt volna, a kutya ismét ugatni kezdett. Megint kiment, megint rászólt, maradj csendbe, a kutya elhallgatott. Az ember visszament, lefeküdt, amikor újra elaludt volna, a kutya újra elkezdett ugatni, és ez egy jó néhányszor megtörtént. Az emberünk annyira mérges lett, hogy fogta a vadászpuskát, kiment, és lelőtte a kutyát. Képzeljétek el, aznap éjjel betörők jöttek fel hozzá, és megölték őt az ágyában, álmában. Szóval a kutya nem azért ugat, hogy zavarjon, hanem azért ugat, mert valami olyasmit észlelt, ami veszélyes a gazdára nézve. A fájdalom nem önmagában a probléma, hanem a fájdalom az mindig a problémának a tünete, a következménye. Ezért, hogyha a fájdalmat kezelni szeretnénk, akkor a problémát kell kezelnünk, ami a fájdalmat okozza. Egy picit beszélgessünk arról, hogy mi okozhat fájdalmat a lelkünknek. Mi okozhat fájdalmat a lelkünknek? Segítsetek nekem egy kicsit, és akár a saját tapasztalataitokból is kiindulva, szedjünk össze dolgokat, hogy szerintetek mi az, ami egy ember lelkében fájdalmat hozhat létre. Veszteség. Milyen jellegű veszteségre gondolsz? Kapcsolati veszteség. Csalódás. Ugye, ha csalódsz egy emberben, vagy csalódsz valamiben, bíztál valamiben, de nem úgy történik. Vártál valamire, de nem következik be. Megígértek neked valamit, de nem tartották meg. Ugye, a csalódás az embernek a szívében, lelkében fájdalmat hoz létre. A veszteség. Különböző fajta veszteségek lehetnek. A gyász például, amikor elveszítünk valakit. Ez nagyon nagy fájdalmat okoz a lelkünknek. Egyszerűen olyan, mintha kiszakítanának egy részt belőlünk, és a hiány fájdalomként jelentkezik. De az anyagi veszteség is okozhat fájdalmat. A héten hazamentem pénteken, és furcsa szagot éreztem, amikor beléptem a lakásba. És hát gondoltam, hogy nem tudom én, valaki nem úgy végezte a dolgát, ahogy kellett volna, és még a maradványok itt vannak. Aztán, amikor a garázsba pakoláztam, bevittem valamit kint az udvarról, akkor megcsapta ismét az orromat ez a furcsa szag, és akkor kezdtem nézni, hogy mi történt, és hát megláttam, hogy a mélyhűtőnk valami miatt áramtalanította magát, és valószínűleg ez már több napja megtörtént, és a mélyhűtő tartalma úgy szépen folydogált kifele, és hát gyümölcs, erjedt gyümölcsszag, rothadt hússzag, és mindenféle ilyen dolgok töltötték be a garást. Hát nem örültem annyira neki, és amikor Orsi hazajött, ő még kevésbé örült ennek a dolognak. A lélek fájdalma azonnal megjelent a veszteség miatt, úgyhogy a következő órákat avval töltöttem, hogy szépen kipucolgattam, felmosogattam, dörzsölgettem, fertőtlenítettem, és mindenféle ilyen dolgot csináltam. Persze az életben ennél vannak sokkal nagyobb veszteségek, és sokkal nagyobb fájdalmak. De amikor az embert veszteség éri, akkor bizony elönti a lelkét azonnal a fájdalom. Mi okozhat még fájdalmat a lelkünknek? Igazságtalanság. Ugye egy kicsit tágítjuk ki a dolgot, amikor bántanak bennünket. És az a bántás az nagyon sokféle lehet. Lehet verbális, amikor szidalmaznak, amikor megaláznak, amikor gyaláznak, amikor rosszakat mondanak rólad, amikor azt mondják, hogy te semmire nem vagy jó, te mindig mindent elrontasz, te semmit nem érsz. Amikor bántanak verbálisan, vagy amikor bántanak fizikálisan, mert megvernek, vagy bántalmaznak, vagy amikor bántanak szexuálisan. Ugye a bántalmazásnak nagyon sokféle formája van, és amikor az ember bántalmazást szenved el, akkor a lelkében megjelenik a fájdalom, mert a személyisége kerül támadás alá. Hogyha ez igazságtalanul történik, az különösen fájdalmas. Hogyha ez kiszolgáltatottságban történik, tehát nem tudunk védekezni ellene, az még sokkal fájdalmasabb. És amikor az embernek ilyen bántásokat kell elszenvednie, akkor bizony a lelkében megjelenik az a kimondhatatlan, feloldhatatlanak érzett fájdalom. Mi okozhat még fájdalmat a lelkünknek? Segítsetek nekem. Egyet nem értés, amikor konfliktus van. Van valamilyen probléma, személyi probléma, másfajta probléma, ami nem oldódik fel, nem szűnik meg. Ez állandó frusztrációt, fájdalmat okoz a lelkünknek. Mi lehet még?
Hazugság.
Amikor valaki hazudik nekünk, igaz? Arra gondolsz. Vagy rólunk hazudik valaki. Ez is nagyon fájdalmas tud lenni. Aztán, mondjatok még. Tessék? Elutasítottság. Reménytelenség. Tudnátok-e még mondani? Hálátlanság, így van. Kiteszed a lelked valakiért? A főnöködért, a cégedért, a gyerekedért, a férjedért, a feleségedért, és nem értékeli, nem köszöni meg, nem hálás érte. Mi lehet még, ami fájdalmat okozhat a lelkünknek? Igen, meg nem értés. kiábrándultság, gúnyolódás, sértés, magányosság, valamilyen hiány, ami nem teljesedik be, valami reménység, ami nem következik be. Látjátok, hogy nagyon sokféle ok lehet a lélek fájdalma mögött. Ezeket az okokat akár kategorizálhatnánk is különböző szempontok szerint. Én most egy néhány típusát felírtam ezeknek, ahogyan csoportosítani lehetne ezeket a fájdalmakat. Az egyik kategória az a saját magunk által okozott fájdalom, illetve a mások által okozott fájdalom. Ugye, hogy vannak olyan fájdalmaink, amiket, ha őszinték vagyunk, akkor mi okozunk saját magunknak? Rossz döntést hoztunk, rossz lépést tettünk, felelőtlenek voltunk, vagy elmulasztottunk dolgokat, helytelenül viszonyultunk valamihez, valami olyasmit csináltunk hosszú időn keresztül, ami aztán oda vezetett. Nagyon sok olyan fájdalom van, amit az ember saját magának okoz. A Timóteus azért első levél 6. rész 10. versében azt írja Pál apostol a pénzzel kapcsolatosan, hogy minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévejedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. Az eredeti úgy mondja, hogy sok fájdalommal átszúrták magukat. Szóval vannak olyan fájdalmak, amelyeket mi saját magunk okozunk magunknak, és senki más nem tehetünk felelőssé magunkon kívül. De vannak olyan fájdalmak is, amelyeket mások okoznak nekünk. A bántással, a helytelen viszonyulással, a bűneikkel. Nem tudnám megmondani, hogy melyik a rosszabb. Amit magunknak okozunk, vagy amit mások okoznak nekünk. Egy másik kategória. Vannak olyan lelki fájdalmak, amelyek pillanatnyiak, átmenetiek. De vannak olyanok is, amelyek állandósulnak és tartossá válnak. Lehet, hogy ismered mind a kettőt. A Bibliában van egy olyan vers, a 30. Zsoltár 4.-5. verse, hogy zengjetek az Úrnak ti hívei, magasztaljátok szent nevét, mert csak egy pillanatig tart haragja, de egész életen át a kegyelme. Este szállást vesz a sírás, reggelre itt az újongás. Ugye este szállást vesz a sírás, reggelre itt az újongás. Voltál már így? Nagyon elkeseredtél valami miatt. Nagyon elcsüggettél, de utána feloldódott ez a dolog. A héten ilyen is történt velem. Lejárta az egyik autónknak a műszaki vizsgája, és el kellett vinni, ugye hát ez kötelesség. És akkor megvizsgálták, látták, hogy ezt is meg kell csinálni rajta, azt is meg kell csinálni rajta, mert különben nem fog átmenni a műszaki vizsgán. 135 000 forint. Hát mondom, ez gratulálok, ez na mindegy, meg kell csinálni, meg kell csinálni. Szépen elvittem a szerelőhöz, és minden sinem volt, amikor egyszer csak kapok egy telefonhívást, és mondja, hát az az igazság, hogy az ajtónak a zárrendszerét is ki kell cserélni, mert eltörött benne valami, és nem lehet darabonként csak egybe. Még 55 000 forint. Amikor ezt meghallottam, értitek, mintha egy faltörőkossal úgy belém rohant volna egy szakasz katona, így bele a lelkem közepébe. Hát Istenem, karácsony előtt, még ez is. Hát hogy? Hát csak elkezdtem, hogy kb. Így reagáltam elsőre a szerelő hívására. Hát nem lehet valahogy megbuherálni, hát, vagy valami parkácsoljátok, ha meg valahogy nem. Hát azt mondja, nem lehet, sajnos nem lehet. És akkor, hát mondom, mi legyen? Hát most nem tudom, mit csináltok, akkor csináljátok. Hát én nem, Istenem, ma nem tudom, mi lesz. És ott ültem, éppen a Robival mentünk Budapestre, ott ültem a kis furgonba mellette, magamba roskadtam, Istenem. Szóval jött a léleknek a fájdalma. És aztán néhány óra múlva felhívott a szerelő, ugye kezdtem lassan az Úrba bízni, Uram, majd te gondot viselsz, meg minden. Tehát tudom már tapasztalatból, hogy ez csak egy pillanatnyi fájdalom, és majd átmenet, és majd el fog múlni. Aztán felhívott a szerelő délután, azt mondta, hát Mikulás alkalmából jó híre van, mert végül is a kollégája mégiscsak egy gyors kötözővel meg tudja barkácsolni, úgyhogy nem kell megvenni az egészet. Ó, Istenem, hálát adok neked. Szóval azt mondja az ige, hogy este szállást vesz a sírás, de reggelre itt van az újongás. Tehát vannak olyan lelki fájdalmak, amelyek pillanatnyiak, átmenetiek, viszont vannak olyanok is, amelyek hosszan gyötrik az embert. Évekig, akár évtizedekig rághatják az embernek a lelkét, anélkül, hogy fel tudna szabadulni alóla. Aztán van egy következő kategorizálása is a fájdalmaknak, ezt úgy neveztem el, hogy a szubjektív és objektív fájdalom. Tehát ugye valakinek borzasztóan fáj a lelke azért, hogy a legújabb PlayStation-t nem tudja megvásárolni magának, és rendesen depresszióba esik emiatt, de hát ez egy viszonylag szubjektív fájdalom, mert a szomszédja, aki soha életében nem hallott még PlayStation-ről, semmiféle fájdalmat nem érezne egy ilyen esettel kapcsolatosan. Vannak olyan dolgok, amelyek nekem fájnak, téged pedig esetleg még mulattatnak is. Vagy fordítva. Aztán más a lelki alkatunk. Vannak emberek, akiknek nagyon könnyen megfájdul a lelkük. A lelki fájdalom küszöbük nagyon alacsonyan van. Vannak mások, akik erősebb szívűek, és sokkal könnyebben leperegnek róluk a problémák. Aztán egy negyedik kategóriája, vagy kategorizálása a lelki fájdalmaknak az, hogy az a fájdalom egy múltbeli esemény hatása, vagy pedig egy jelenleg is fennálló helyzet hatása. Lehet, hogy elvesztettél valakit 20 évvel ezelőtt. És még mindig fáj a lelked miatta. Ez egy múltbeli eseménynek a hatása. Vagy elrontottál valamit, elkövettél valami bűnt 20 évvel ezelőtt, és még mindig fáj a bűntudat miatt a lelked. De lehet, hogy valami olyasmi miatt gyötör a fájdalom, ami most is fennáll. Van egy házassági problémád. Nem ért meg téged valaki. Vagy a szüleiddel rossz a viszonyod. Vagy neked van egy olyan gyengeséged, ami állandóan elbuktat, nem tudsz belőle kijönni, és ez gyötri a lelkedet. Tehát a fájdalmak lehetnek múltbeli esemény következményei, vagy annak a hatása, vagy jelenleg is fennálló helyzetnek a hatása. Aztán egy ötödik kategória, ez nagyon érdekes, hogy vannak hasznos építő fájdalmak, és vannak káros romboló fájdalmak is. Van ilyen, hogy hasznos építő fájdalom? Igen, van. Mondok nektek két példát. Az egyik, amikor Pál apostol azt mondja, hogy az én testvéreimért a testvéreim miatt szüntelen való fájdalom gyötri az én lelkemet. Az én test szerinti atyámfiai miatt, akik zsidók, az ígéret örökösei, de nem akarják Jézust elfogadni. És fáj a lelkem azért, mert tudom, hogy a vesztükbe rohannak, de mégis bedugják a fülüket. Fájt már valaha a lelked valakiért, aki nem hisz Jézus Krisztusban, ahogyan te hiszel? És nem is akar hallani róla, és te tudod, milyen sors vár rá. Volt már ilyen, hogy fájt emiatt a lelked? Ez egy rossz fájdalom? Bizonyos szempontból igen, de mégis hasznos fájdalom. És egy építő fájdalom, mert felgerjeszt, felbuzdít téged arra, hogy imádkozz érte. Hogy szólj hozzá, az elveszett világ miatt érzett fájdalom. Vagy egy ilyen hasznos építő fájdalom a bűnbánatnak a fájdalma. Volt már ilyen? Amikor bűnt követtél el, és ránehezedett a lelkedre a fájdalom. Figyeljetek csak, különbség van az Istentől való bűnbánat fájdalma, meg a sátántól való kárhoztatás fájdalma között. A sátántól való kárhoztatás fájdalma tönkretesz és lerombol. De az Istentől való bűnbánat fájdalma az megtérésre ösztönöz és megtisztít. Jó dolog ebbe a fájdalomba lenni? Hát nem, de igen. Nem jó, mert nehéz, de jó, mert megtisztít. Jó-e az a fájdalom, amit a fogorvos székébe átélsz? Hát nem jó az a fájdalom, persze, hogy nem jó. Akkor jobb a gyulladt fognak a fájdalma? Nem, az még rosszabb. Tehát tudod, hogy ez egy hasznos, szükséges fájdalom, mert ez a gyógyuláshoz fog téged vezetni. Tehát vannak ilyen hasznos építő fájdalmak, de vannak kifejezetten destruktív, káros és romboló fájdalmak, amelyek rádülnek, amelyek összenyomnak, amelyek megaláznak, amelyek vádolnak, amelyek gyötörnek, és tönkreteszik azt a szeretetet, azt a békét, azt az áldást, amit Isten neked szán. Látjátok, hogy mennyiféle típusa van ezeknek a fájdalmaknak. Talán még más egyéb kategóriákat is lehetne mondani, ezzel csak azt szerettem volna érzékeltetni, hogy a lelkünk fájdalmainak igen sokféle típusa van. Típustól függően egyébként mindegyikkel egy picit másként is kell bánni, vagy elbánni, de én most olyan alapelveket, olyan tanácsokat szeretnék adni nektek, amelyek mindenféle lelki fájdalom esetében használhatók. Mit tehetünk a lelki fájdalom ellen? Térjünk vissza az orvosi rendelőbe. Hogyha valamit fáj, és elmész az orvoshoz, akkor az orvos mit fog tenni a fájdalom ellen? Csaba? Mit teszel?
Akkor is ott meg kell oldani.
Mi az, amire egy orvos törekszik? Szuper! Tehát a Csaba azt mondta, hogy akkor is ott megoldást kell találni, tehát valahogy enyhíteni kell a fájdalmat, de ki kell találni az okát, és meg kell próbálni az okát kezelni. Nem jártam orvosi egyetemre, csak a józan paraszti eszemnél fogva, én is rájöttem erre. Hogy amikor fájdalmunk van, akkor azt tehetjük a fájdalom ellen, hogy először is azonosítjuk az okot. Azután csillapítjuk a fájdalmat, vagy lehet, hogy még előtte, és a harmadik, hogy kezeljük, megszüntetjük az okot. Ez a triumvirátus, ez a három dolog szükséges együtt ahhoz, hogy a fájdalom valahogy megszűnjön. Tehát azonosítanunk kell az okot, csillapítanunk kell a fájdalmat, és kezelnünk kell, meg kell szüntetnünk az okát. A lelki fájdalmakkal ugyanez a helyzet. Amikor valami miatt fáj a lelked, ugyanezt a három dolgot kell tenned. Azonosítani, hogy miért fáj, bevenni valamilyen fájdalomcsillapítót, minimum másfél litert, na nem, ez vicc volt, Isten valami más fájdalomcsillapítóról gondoskodott számunkra, és kezelni az okot annak reményében, hogy meg is szüntethető. Azonban mielőtt ennek a konkrét módjára rátérnék, szeretnék egy picit a lelki fájdalom természetéről beszélni, ugyanis valamit meg kell értenünk a lelki fájdalmakkal kapcsolatosan. Hogyha ezt nem értjük meg, akkor nem fogunk tudni gyógyulásra találni. A lelki fájdalmaknak lehet természetes és természetfeletti összetevője. Tehát a lelki fájdalmaknak lehet természetes és lehet természetfeletti összetevője. Miért? Azért, mert a lelkünkben érzett fájdalom az egyrészt egy természetes pszichés reakció a minket ért negatív vagy negatívnak érzett eseményre. Igaz? Ahhoz tudnám hasonlítani, amikor kimész a Balaton partra, és fogsz egy kavicsot, és bedobod a vízbe. Mi fog történni, amikor a kavics beleesik a vízbe? Hullámokat vet. És ezt nagyon érdekes nézni. Néha eljátszogatunk ezzel. Kicsi kavicsot dobunk bele, kicsit csobban, kicsi hullámokat vet. Nagy követ dobunk bele, nagyot csobban és nagy hullámokat vet. A lelkünkben érzett fájdalom az hasonló a víznek a hullámához. Amikor beesik a kő, amikor valami negatív dolog történik velünk, vagy általunk negatívnak érzett dolog történik, akkor a lelkünkben megjelenő fájdalom az, mint a hullám is, egy természetes pszichés reakció. Ez a természetes összetevője a lelki fájdalomnak. De, és erre szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy a lelki fájdalmaknak van egy természetfeletti összetevője is. Miért? Azért, mert amikor valamilyen negatív dolog történik velünk, és a természetes pszichés reakció megjelenik, mint fájdalom, akkor a gonosz szellemek is megjelennek. És egy gonosz démoni támadás is történik az ördög részéről, amelyben a szellemvilág, a lelkünk, az életünk rombolására törekszik. Ez hasonló ahhoz, biztos olvastátok az Egri csillagokat, kötelező olvasmány volt, nagy magyar irodalmi alkotás. Ugye hát amikor ezek a törökök ostromolták Eger várát, akkor a védők a vár falak mögé bújtak. Nyilván. És ez védte őket. Mire törekedtek a törökök? Hogy áttörjenek a várfalon. És ezért mindenféle eszközöket gyártottak. Nagy golyóbisokat lőttek rá, meg mindenfélét. És képzeld el, hogy amikor egy nagy golyó rést tör a várfalon, az még csak a baj kezdete. Az igazi baj akkor történik, amikor a janicsárok, a résen beözönlenek, és lekaszabolják a várvédőket. A lélek fájdalma hasonló. Amikor történik valami negatív dolog veled, és a lelked természetesen reagál a fájdalommal, ez a golyó, ami rést tört. De aztán jönnek a gonosz szellemek, akik ezen a résen keresztül igyekeznek beözönleni és elpusztítani téged. És elkezdenek gyötörni, és elkezdenek fájdalmat okozni neked. A Efézusi Levél 6. fejezet 12. verse ezt írja. A mi küzdelmünk nem vér és test ellen zajlik, hanem fejedelemségek ellen, hatalmasságok ellen, e sötétségnek világuralkodói ellen, a gonoszság szellemei ellen, akik a magasságban vannak. A mi birkózásunk, küzdelmünk, ezt a szót használja az eredeti nyelv. A mi tusakodásunk, küzdelmünk, birkózásunk, szkanderezésünk, ami itt belül zajlik. Azt mondja az ige, hogy ez nem vér és test ellen zajlik. Tehát bár látszólag úgy tűnik, nem csupán az a fizikai világ áll a hátterében. A szomszédom, a főnököm, a házastársam, a gyerekem, az autóbaleset, az autószerelő, a műszaki vizsga, az elektromosság vagy annak a hiánya. Szóval nem test és vér csupán, hanem azt mondja, hogy szellemi lények állnak a háttérben. Bármikor, amikor történik veled valami negatív dolog, és ez megsérti a lelkedet, ami természetes, azonnal ott lesz a gonosz szellemvilág, hogy ezen a résen keresztül bemenjen és elkezdjen gyötörni téged. És hogyha ők bent maradnak, akkor képesek ott fészket rakni, beköltözni, és onnantól kezdve állandóan emlékeztetni téged arra a fájdalmadra, és állandóan feltépik a sebeidet, és állandóan forgatják benned a tört, hogy gyógyulj meg, hanem az a dolog, az fájjon neked, egyre jobban fájjon, és az életedet teljesen ássa alá. Ugyanennek a fejezetnek a 16. versében, amikor a szellemi fegyverekről beszél Pál apostol, azt írja, hogy vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. A tüzes nyíl. Láttatok már filmet vagy rajzot, ábrát tüzes nyílról? Milyen a tüzes nyíl? Ugye fogja a katona, ráhelyezi az idegre a nyílvesszőt, aztán belemártja a tűzbe, ugye láttatok már ilyet, felemeli, meghúzza és kilövi. Amikor egy tüzes nyilat lőnek be egy várfalon át, vagy az ellenségnek a táborába, akkor a legnagyobb veszély nem a maga a nyílvessző, bár az is halálos lehet, ha valakit eltalál, hanem az a tűz, amit a nyílvessző hordoz. Miért? Mert ha a nyílvessző becsapódik, akkor a rajta lévő tűz lángra gyújtja azt, amit talál. És nem egy ember halálát tudja okozni, hanem akár sok ember halálához vezethet. Nézzétek, mit mond a Biblia, hogy az ördögnek tüzes nyilai vannak. Ez azt jelenti, hogy törekszik arra, hogy úgy alakítsa a dolgainkat, hogy megsérüljünk, hogy megbántódjunk, de igazából a legnagyobb veszély nem abban a természetes reakcióban van, amit a lélek fájdalma jelent, amit a pszichének a fájdalma jelent, hanem az a gonosz szellem, vagy azok a gonosz szellemek, amelyek ehhez igyekeznek kötődni, hogy utána tönkre tegyék az életünket. És ezért van az, hogy lehet, hogy valami régen történt veled, de még mindig fáj, és egyszerűen nem tudsz tőle megszabadulni. Ott forogsz a fájdalmad körül, és nem tudod élvezni Istennek a szeretetét, Istennek a békéjét, Istennek az áldását. Hogyha ilyesmi van a lelkedben, akkor emögött gonosz szellemi tevékenység húzódik meg. Éppen ezért, és ezt szeretném, hogyha megértenétek, éppen ezért, tehát a lélek fájdalmának a kettős természete miatt a lélek fájdalmát sok esetben nem lehet pusztán pszichológiai eszközökkel meggyógyítani. Nem lehet pusztán pszichés eszközökkel meggyógyítani. Mert lehet, hogy elmész valakihez, egy tanácsadóhoz, egy szakemberhez, aki az életéből sok időt áldozott arra, hogy megértse a lélek működését, és lehet, hogy tud neked segíteni abban, hogy feltárj bizonyos okokat, lehet, hogy tud neked segíteni abban, hogy bizonyos mértékű enyhülést átélj, mert pusztán attól, hogy elbeszélget veled, meghallgat téged, már segít. Lehet, hogy tud egy-két hasznos tanácsot adni, hogy bocsáss meg annak, aki ellened vétett. De valójában nem tudja meggyógyítani a benned lévő fájdalmat. Miért? Mert csak az egyik tényezőjével tud foglalkozni annak a problémának. A pszichológiai eszközök az egyszerű fájdalmakat lehet, hogy tudják orvosolni, de a súlyosokat nem. A pillanatnyiakat talán igen, de a tartósakat szinte biztosan nem. Ugyanis, ha fáj a lelkünk, akkor nem csak vigasztalásra van szükségünk, hanem szabadulásra is. Ezt szeretném, hogy megértsétek. Amikor a lelkedet fájdalom gyötri, különösen ha komoly, különösen hogyha tartós, akkor nem csupán vigasztalásra van szükséged, hanem szabadításra, szabadulásra is. A vigasztalás a természetes okokat tudja kezelni. De a természet felett itt csak a szabadulás. Nem arra van szükséged, hogy befoltozzanak, betapasszanak, hanem arra, hogy kihúzzák a szálkát. Hiába kenegetjük a sebet, ha benne van még a szálka. Nem fog használni neki. Ki kell húzni a szálkát, és utána lehet kenegetni a sebet. Ha szükséges. Ezért a lélek fájdalma esetében sok esetben szabadulásra van szükség. Egyszerűen arra van szükség, hogy Jézus Krisztus nevében, Isten hatalmával azok a gyötrő szellemek, amelyek bejöttek valamilyen negatív esemény kapcsán, azok ki legyenek onnan takarítva. És amikor kitakarítatnak onnan, akkor elkezd a seb meggyógyulni. Valójában három dologra van szükségünk Istentől ahhoz, hogy a lelkünk fájdalmaiból meggyógyulhassunk. A helyreigazítást Isten igazsága, a szabadulást Isten hatalma, a vigasztalást pedig Isten szeretete hozza. Szeretném, hogyha ezt látnátok. A helyreigazítást Isten igazsága hozza. Amikor vissza kell térned Isten igazságához. Azt mondja a Biblia az egyik helyen, a 32. Zsoltár 10. versében, hogy sok fájdalom éri az igazat, a bűnöst, bocsánat. Sok fájdalom éri a bűnöst. Másik helyen azt mondja a Zsoltár, hogy akik máshoz folyamodnak, nem az Urat tisztelik, nem az Urat félik, azokat sok fájdalom fogja érni. Ahhoz, hogy a fájdalmakból megszabaduljunk, ahhoz meg kell szabadulnunk a tévejgésektől. Meg kell szabadulni a hamis felfogástól, gondolkodásmódtól, értékrendtől, viselkedéstől, amelyek a fájdalmakat létrehozzák bennünk. Hogyha állandóan ütögeted kap a kalapáccsal az ujjadat, akkor ne csodálkozz azon, ha fáj. Mondok egy titkot. Abba kell hagynod az ujjad ütögetését a kalapáccsal, és el fog múlni a fájdalom. De hiába kötözgetjük, kenegetjük rendszeresen az ujjadat, ha továbbra is ütögeted a kalapáccsal. Tehát a helyreigazítást azt Isten igazsága hozza. A szabadulást a gonosz szellemektől Isten hatalma hozza. A vigasztalást pedig Isten szeretete hozza. Hogyan gyógyít meg Isten? Ahogy mondtam, az igazságával, a hatalmával és a szeretetével. Erre a háromra van szükséged. Az igazságával, amely itt van a Bibliában, az ő hatalmával, ami Jézus Krisztus nevében és a Szent Szellem által jelen van közöttünk, és az ő szeretetével, amit az ő kegyelme, az ő jósága hordoz. Milyen fantasztikus dolog, kedves barátaim, amikor Isten kórházába, Isten rendelőjébe bemégy, akkor elmondod, hogy mi a panaszod, és meg kell tenned, amit meg kell tenned, de Isten azt mondja, na most előveszem a három eszközömet, amivel meggyógyítalak téged. Ez a három eszközöm az én igazságom, az én hatalmam, és az én szeretetem. Na nézzük csak, mi a problémád. Mi ezzel kapcsolatosan az én igazságom? Rossz a házasságod? Na nézzük csak, hogy miben nem igazodsz Isten igazságához ezen a területen. Na látod, ezért rossz, ezért fáj. Állítsuk helyre az Isten igazságát, akkor megszűnik egy csomó probléma, egy csomó ok. Aztán előveszi az ő hatalmát, azt mondja, szólok a te életedbe. Valaki imádkozik érted, Jézus nevében, hatalommal, és kiűzzük önnan a gonosz szellemeket. De hiába úzzuk ki a gonosz szellemeket, ha nem, tértél vissza Isten igazságához. Miért? Mert ha az ok megmarad, akkor a fájdalom vissza fog térni. Tehát igazodjunk hozzá Isten igazságához, aztán vegyük igénybe Isten hatalmát, és azután, és közben, és előtte, és mindvégig, mindez Isten szeretetében történik. Amikor megyünk a fogorvoshoz, könyörgő pillantásokat vetünk rá, ó, kedves doktor úr, kérem, jó nagy adag fájdalom csillapító, adjon nekem. Igaz? Nem akarom érezni. Nem akarom érezni. Annyira csodálatos ez, barátaim. Akár hívő vagy, akár még nem vagy hívő. Bármilyen lelki fájdalommal küzdj, bármi gyötörjön téged. A te orvosod, Isten, az ő fia Názaret Jézus, itt van az ő igazságával, az ő hatalmával és az ő szeretetével, hogy meggyógyítson téged. De egy néhány dologra szükség van a te részedről is. Mi az a néhány dolog? Szükségünk van őszintességre, szükségünk van a szavainkra, szükségünk van a belátásunkra, szükségünk van a hitünkre, és szükség van az engedelmességünkre. Ezzel a öt dologgal kell bejönnöd a rendelőbe. Őszintességgel, a kimondott szavaiddal, a belátásoddal, a hiteddel és az engedelmességeddel. És hogyha ez ott van veled, akkor Isten igazsága, hatalma és szeretete meg fog gyógyítani téged. Hogyan viszonyulj a fájdalmathoz? Én néhány dolgot hadd mondjak ezzel kapcsolatosan. Gyors lesz, hét egyszerű tanács. Az első, ne légy fájdalomszerető. Ne légy fájdalomszerető. Én azt vettem észre, hogy vannak lelki hipohonderek, és vannak lelki mazoisták. A lelki hipohonderek olyanok, akik állandóan figyelik magukba, hogy vajon mi az, ami most fáj. Mi fájhatna ismét? Minden bokorban fennakadnak, minden szón megbántódnak, túlérzékenyek, állandóan a fáj a lelkük, ha nem tudsz hozzájuk úgy szólni, hogy nehogy megbántódjon. Állandóan keresi magába, hogy mi fájhat neki. Miért? Mert szereti a fájdalmat. Szereti a lélek fájdalmát. Amikor az a jótékony önsajnálat elönti őt. Amikor érzi, hogy ő mennyire szerencsétlen. Valahogy függőjévé vált a búskomorságnak. Vannak ilyen emberek. Ezek a lelki hipohonderek, és vannak a lelki mazoisták. Ugye, valami kabarét láttam nemrég, szent képeket cserélgetnek egymás között az öreg nénik. Egyik azt mondja, valami fájdalmasabb nincs. Ugye, valaki az életre is így tekint. Nincs valami fájdalmasabb. És egyszerűen látod, ránézel, és úgy érzed, hogy jaj, hát nem jó ez így, engem is elcsüggeszt. A régi lakásunkban, ahol laktunk, a kaputelefonunk olyan volt, hogy amikor esett kinn az eső, akkor az esőre is beindult. Alszunk éjszaka az ágyba, igazak álmát alusszuk, tehát tényleg most a szószoros értelmében az igazak álmát, és akkor egyszer csak csörög a kaputelefon, érted? Hajnali 3-kor, 2-kor, tök sötét van, mi van? Ezért vihar van, fúj a szél, mi történik? Tiszta pánik kelt az egész. És ez megtörtént egy jó néhányszor, amikor rájöttünk, hogy az a probléma, hogy ahogy a szél nekiveri az esőcseppeket a kaputelefonnak, persze pont a mi számunkat, akkor megszólal a kaputelefon. És akkor az ember rögtön kikészül tőle. Szóval a kaputelefon nem azért van, hogy az esőtől beinduljon, hanem attól, hogy amikor jön valaki, megnyomja, attól induljon be. És van, aki a lélek fájdalmával is így van, hogy minden képes a fájdalmat gerjeszteni benne. De ez nem jó így. A példabeszédek könyve 15. rész 15. vers azt mondja, hogy a csüggedőnek mindig rossz napja van, a jókedvűnek pedig mindig ünnepe. Hogy micsoda? Tehát az egyiknek mindig rossz napja van, a másiknak meg mindig lakodalma. Ha minden reggel úgy fel kell, ó, ma lakodalom lesz. Hát nem lesz makodalom, nem lesz lakodalom ma. De ma lakodalom lesz. Akkor mi lesz ma? Ma rossz napunk lesz, ma rossz napunk lesz. Csak fel kell két ember az ágyból, még nem történt semmi, de az egyik már tudja, hogy rossz napja lesz, a másik tudja, hogy ma is lakodalma lesz neki. Miért? Mert más a hozzáállása. Mert az egyik szereti a fájdalmat, a másik pedig nem szereti a fájdalmat. Ez a jókedvűnek mindig ünnepe van, itt az eredetiben az a szó szerepel, hogy jó szíve van neki, a tov, meg a lép szó szerepel, és az, hogy jó a szíve, az azt jelenti, hogy jó termékeny, jó helyes, igaz, tetsző, megfelelő, helyén való, illő, szép, kedves, kellemes, boldog, sikeres, áldott, kiváló, nagyszerű, vidám, boldog, jól, nagyszerűen. Tehát a helyén van a szíve magyarul. A Biblia azt mondja, hogy akinek helyén van a szíve, az úgy áll az élethez, hogy ma mit fogok Istentől kapni? Ma hogyan élhetem végig ezt a napot Isten szeretetében? És nem arra fókuszál, hogy mi az, ami tönkre mehet, hanem arra, hogy mi az, ami megjavulhat. Nem arra fókuszál, hogy mi az, ami elveszhet, hanem mi az, amit megtalálunk. Értitek? Szóval ne légy fájdalomszerető. A második tanácsom, hogy ne ess kétségbe miatta. Szóval, ha megfájdul a lelked, akkor ne gondold azt, hogy jaj, rossz keresztény vagyok. Mert van ilyen is. Jaj, fájdalom van a lelkemben már 3 napja, biztos rossz keresztény vagyok. Nem, nem vagy rossz keresztény, csak egy normális ember vagy. Mert egy normális emberrel, ha negatív dolgok történnek, fájni fog a lelke. Semmi baj nincs ezzel. Ha nem fájna, az lenne a baj. Az is egy betegség, amikor valakinek nem működik a fájdalom ingere. Nagyon veszélyes. Miért? Mert akkor nem őrzi meg a fájdalom őt a rossztól. Tudtátok, hogy Isten a lélek fájdalmát is egyrészt azért használja, hogy megőrizzen minket a rossztól? Tehát ne ess kétségbe. C'est la vie, ilyen az élet. Jézus is érzett fájdalmat. Tudnátok erre példát mondani? Ha ismeritek a Bibliát. Sírt. Mikor sírt? Például, amikor Jeruzsálemet látta, ugye? Sírva fakadt, és azt mondta, ó, Jeruzsálem, hányszor próbáltalak összegyűjteni benneteket, mint a kotlós a kis csibéit, de ti nem akartátok. És ott sírt. Tudnátok-e más esetet mondani, amikor Jézus sírt? Tessék? Lázár sírjánál sírt. Így van. Sírt, amikor látta, hogy mi történt. És Attila a harmadik? Így van, amikor ott gyötrődött a Getsemáné kertbe. Tudta, hogy mindjárt elfogják, és mit fog történni, és ott gyötrődött. Szóval ne ess kétségbe, hogyha fáj a lelked. Ez egy természetes dolog. A harmadik, hogy viszont ne add át magad a fájdalomnak. Ne feküdj bele a fájdalomba. Ne engedd át magad a fájdalomnak. Jézus se engedte át magát a fájdalomnak. Te se engedd át magad a fájdalomnak. A negyedik tanácsom, hogy ne azonosulj vele. Ne a fájdalmad határozza meg az identitásodat. Vannak emberek, akiknek megfájdul a lelkük, és mindjárt úgy gondolják, hogy őket senki nem szereti. Hát de hogy nem szeret senki? Hát az anyukád minimum szeret. De ha ő nem is Isten, akkor is szeret téged. Meg ha Isten biztos, én is szeretlek. Tehát mindjárt 3 embert fel tudok sorolni, aki szeret téged. Akkor nem igaz az, hogy senki se szeret. Vannak emberek, akiknek megfájdul a lelkük, és rögtön a fájdalom szemüvegén át látják az egész életüket, és önmagukat is. Ne azonosítsd magadat a fájdalommal. Tudd, hogy a fájdalom benned van, de te nem vagy egyenlő a fájdalommal. Ahogy jött, úgy el is fog múlni, te pedig ugyanaz maradsz, aki voltál. Ne add át magad, ne azonosulj a fájdalommal. Az ötödik, hogy ne hagyd, hogy a fájdalom irányítson. Ne hozz fájdalom hatására fontos döntéseket. Felhívott a szerelő, azt mondta, még 55 ezer forint, érted, akkor ne hajtsd bele rögtön a szakadékba az autóddal, a francba. Nincs értelme az életemnek. Szóval ne hozz fontos döntéseket fájdalom hatására. Ne engedd, hogy a fájdalom irányítson, hanem ragaszkodj mindig Isten igéjének az igazságához. A fájdalom elmúlik, az igazság marad. Viszont ha az igazság múlik el, akkor a fájdalom fog maradni. Melyiket választod? A hatodik tanácsom, hogy ne maradj egyedül vele. Ne maradj egyedül a fájdalmaddal, hanem oszd meg emberekkel. Jézus, amikor érezte, tudta, hogy mi fog történni, hogy elfogják, és elment a Getsemáné kertbe, hogy ott imádkozzon, akkor mit tett? Maga mellé vett 3 tanítványt, és azt mondta, gyertek, imádkozzatok, virrasszatok velem, gyötrődik az én lelkem, mint halálim, gyertek, imádkozzatok velem. Kedves barátom, ha fáj a lelked, és nem tűnő fájdalomról van szó, hanem már több ideje ott van, akkor oszd meg a fájdalmadat. Oszd meg olyan emberekkel, akik szeretnek téged, akik melletted vannak, akik tudnak veled imádkozni, akik tudják veled együtt hordozni a terheket, hiszen azt mondta Jézus, hogy hordozzuk egymásnak a terhét, hogy sírjatok a sírókkal, ezt mondta Jézus, és örüljetek az örülőkkel. Mi szeretünk örülni az örülőkkel, de kevésbé szeretünk sírni a sírókkal. De oszd meg a fájdalmadat, hogy legyen, aki veled hordozza azt. És a hetedik, ami a legfontosabb, hogy vidd Isten elé. Vidd Isten elé, mert ahogy mondtam, igazából ő az egyedül, aki valódi megoldást és gyógyulást tud adni a lelked fájdalmára. Azt mondta Jézus, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve. És én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Milyen csodálatos ígéret! Azt mondja Jézus, gyere hozzám, imádkozz, keresd meg engem, önsd ki a szívedet előttem. Én megnyugvást fogok adni neked. Igen, ehhez szükséged lesz arra, hogy magadra vedd az én igámat. Azaz, átadd az életedet nekem, és kövess engem. Szükséged lesz arra, hogy tőlem tanulj, hogy szelíd legyél, és alázatos legyél. De, ha hozzám jössz, akkor én megnyugvást fogok neked adni. Aztán azt írja a Péter első levele 5. rész 7. vers, hogy minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van reátok. Tehát menj Istenhez, és vesd a gondodat őre el. Egy Zsoltár, 142. Zsoltár, Dávid tanító költeménye. Rögtön hadd álljak meg, tetszik ez a cím, hogy tanító költemény. Miről szól ez? Miért tanító költemény? Azért, mert tanulhatunk belőle. És ez nem egyszerűen csak egy ima, amit Dávid a saját helyzetéről mondott Istennek, hanem a Szent Szellem akarta, hogy ezt elmondja, és hogy ez leírattassuk a Bibliában. Miért? Azért, hogy amikor mi olvassuk, és esetleg hasonló helyzetben vagyunk, akkor tanulhassunk belőle. Nos, nézzétek meg, hogy Dávid milyen helyzetbe került, és mit tett ebben a helyzetben. A Dávid tanító költeménye imádsága abból az időből, amikor barlangban volt. De jó ez, amikor barlangban volt. Ő szó szerint barlangban volt, ugye Saul üldözte, menekülni kellett, de valamikor mi is úgy érezzük magunkat, hogy barlangban vagyunk. Nem látod, hogy hol az alagút vége. Nem látod a fényt az alagút végén. Barlangban vagy, szorult helyzetbe kerülsz, fáj a lelked. Mit tett Dávid akkor, amikor barlangban volt? Azt mondja, hangosan kiáltok az Úrhoz, hangosan könyörgök az Úrhoz, tehát ki kell nyitnod a szádat. Igen, hangosan ki kell mondanod, ne csak magadban motyogj, ne csak magadban meditálj, hanem hangosan kiálts az Úrhoz. Engedd ki a lelkedből azt, ami benne van. És ezt csak úgy tudod megtenni, ha kinyitod a kaput, és kiengeded rajta. Dávid mit csinált? Nem meditált, nem mormogott, hanem hangosan kiáltott az Úrhoz, és könyörgött az Úrhoz. Kiöntöm előtte panaszomat, elmondom neki nyomorúságomat. Mit csinált? Kiöntötte a szívét. Öntsd ki te is a szívedet. Mondd el a nyomorúságodat az Úrnak. Szó szerint konkrétan részletezd neki. Mondd el, mert miközben mondod, a lelked felszabadul. Amikor elcsügged a lelkem, te akkor is ismered utamat. Tört vetettek nekem az ösvényen, amelyen járok. Tekints jobb kezem felé, és lásd meg, hogy senki sem akar észrevenni. Elveszett minden menedékem, senki sem törődik velem. Hozzád kiáltok, Uram, és ezt mondom, te vagy oltalmam, te vagy osztályrészem az élők földjén. Figyelj esedezésemre, mert igen nyomorult vagyok. Ments meg üldözőimtől, mert hatalmasabbak nálam. Hozz ki engem a börtönből, hogy megmagasztalhassam nevedet. Körém sereglenek majd az igazak, amikor jót teszel velem. Látjátok, hogy Dávid mit csinál? Őszinte. Használja a nyelvét, a száját? Igen, használja. Belátó? Reálisan beszél a helyzetéről? Igen. Hisz Istenben? Bízik benne? Igen. Kész engedelmeskedni neki? Az ő akarata szerint járni? Igen. Tedd te is ezt, és az Úr kezelésbe fog venni téged. Mit tegyél, ha fájdalom ér, vagy ha fájdalmat hordozol? Először is, azonosítsd. Határozd meg, hogy mi az, ami fáj. Miért érzed ezt a fájdalmat? Akár mostani helyzet, akár valami régmúltbeli dolog. Azután kezeld az okát. Viszonyulj az okához úgy, ahogy viszonyulni kell hozzá. Lehet, hogy meg kell bocsátanod valakinek. Akkor bocsáss meg valakinek, mert nem fog elmúlni a fájdalom addig, amíg meg nem bocsátasz. Lehet, hogy bűnvallást kell tenned, és bűnbánatot kell tartanod, mert a te vétked miatt ért a fájdalom. Akkor tarts bűnbánatot, vald meg a bűnedet, és kérd Istennek a bocsánatát. Lehet, hogy meg kell változtatod a hozzáállásodat, és el kell vetned magadtól azt a fájdalomérzést. Lehet, hogy fel kell számolnod, lehet, hogy régen halt meg valakid, de még mindig gyászolsz. Lehet, hogy régen bántott meg valaki, de még mindig haragszol. Lehet, hogy régen nem mosolygott rád a Hufnagel Pisti, és te még mindig ő utána vágyakozol. Akkor ezt le kell zárni. Tudjátok, volt egy japán katona, aki miután véget ért a második világháború, még 29 évig harcolt. Hallottatok róla? Az egyik csendes-óceáni szigeten bevette magát a dzsungelbe, mert amikor 45 februárjában, vagy valamikor kirakták az alakulatát, azt mondták neki, hogy itt gerilla harcot kell folytatnia, készüljön fel arra az esetre, ha az amerikaiak a szigetet elfoglalnák. Ne adja meg magát, nem követhet el öngyilkosságot, visszajövünk érted, ha 2 év múlva, 2 év múlva, 5 év múlva, 5 év múlva. A japánok híresen fegyelmezettek, hűségesek, becsületesek, nem adta meg magát, nem vetett véget az életének, nem dőlt be semmiféle propagandának, hiába küldtek szórólapokat, hogy véget ért a háború, nem hitte el. Három fős alakulatával ott küzdött. Az egyik katonája 4 év múlva meglépett, azt mondta, ezt nem bírja tovább, ezt küldött nekik levelet, hogy tényleg véget ért a háború, de úgy gondolták, őt is manipulálták. Aztán egy másik emberét lelőtték egy akcióba, és aztán később 51 éves korábban egy harmadik emberét is, végül ő 74-be letette a fegyvert, de csak azért, mert egy japán hippi elment, megkereste az erdőbe, összebarátkozott vele, és megmondta neki, hogy véget ért a háború. Azt mondta, jó, elhiszem neked, de csak akkor teszem le a fegyvert, hogyha eljön a felettesem, és írásos parancsot ad róla, hogy véget ért a háború. Úgyhogy elment a hippi Japánba, megkereste a régi felettesét, aki azóta egy könyvesboltot üzemeltetett, az felvette rendesen a katonaruháját, elment a szigetre, be a dzsungelbe, és írásos parancsot vitt neki, hogy vége a háború, letehetjük a fegyvert. Úgyhogy a katona, aki 29 éve ott harcolt a dzsungelben, foszladozó egyenruhában, ám de kifogástalan állapotban megőrzött karddal, letette a fegyvert, azután sírva fakadt. 2014-ben halt meg 91 éves korában. Írt egy könyvet, az én háború, a Nincs megadás, az én 30 éves háborúm címe. Az egyik legtiszteltebb katona, és utána megkapta 29 évi zsoldját az államtól egyébként. Szóval ezért szokták mondani, hogy harcoló japán alakulatokkal nem találkoztunk-e. Szóval lehet, hogy te is egy ilyen harcoló japán alakulat vagy. Még mindig őrizgeted a fájdalmat, mindig harcolsz, pedig az Úr meg akar gyógyítani téged. Hát ne harcolj tovább. Kezeld az okát, és csillapítasd. Engedj Isten szeretetének, Isten kegyelmének, hogy meggyógyítson téged, hogy felépítsen téged. Én úgy hiszem, hogy ez egy olyan hely, ami gyülekezetünk, ahol meggyógyulhatsz. Azért, mert találkozhatsz Isten igazságával, találkozhatsz Isten hatalmával, és találkozhatsz Isten szeretetével. És ha úgy érzed, hogy most neked gyógyulásra van szükséged valamilyen lelki fájdalomból, akkor gyere az Úrhoz. Azt mondta, boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. És azt mondta, hogy amikor elmegyek, el fogom küldeni a másik pártfogót, a vigasztalót, aki veletek lesz mindörökké. Ő az igazság szelleme, aki most is azért van itt, hogy téged meggyógyítson. Szóval lépj ki a fájdalmadból, ha lenne ilyen.